Tehát 2 Mózes 20, 2-től 6-ig. Én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Ne legyen más Istened rajtam kívül, ne csinálj magadnak semmiféle istenszobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én, az Úr, a te Istened, féltő, szerető Isten vagyok. Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is, harmad és negyedízig, ha gyűlölnek engem, de irgalmasan bánok ezerízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat. Imádkozzunk.
Szeretettel köszöntöm én is a gyülekezetet, kedves testvéreimet. Mikor Gyuszi megkérdezte néhány nappal ezelőtt, hogy miről lesz ma szó, azt válaszoltam, hogy Jézus Krisztus etikájáról. Ehhez képest a 10 parancsolat néhány első mondatát hallottuk. De fölmerül a kérdés, hogy hogy fér össze ez a kettő. Elhangzik a mózesi törvény, a köztudatban úgy él, hogy ez valami rettenetesen szigorú törvény, de majd jön a szelíd Jézus, aki sokkal engedékenyebb, és az új szövetség népe számára mindez valahogy másképp van. De talán nem meglepő, ha azt mondom, hogy nincs különbség. Nincs lényeges különbség. Jézus első összefüggő tanításában, a hegyi beszédben azt mondja, hogy nem azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt, hanem hogy betöltsem. Azt is mondja, hogy egyetlen egy ióta, azóta legkisebb betű, nem töröltetik el a törvényből. Mindez érvényes. Hát ez rémes, nem? Olyan helyzet előtt állunk, mint az a diák, akinek torna órán át kell ugrani a magas ugró lécet, a tanár fölteszi, és a diák izgul, leverem, vagy nem verem le, mi lesz. És irgalmasnak tűnik a tanár, hogyha fogja és lejjebb teszi. Na ezt talán át tudom vinni. Hát Mózes elég magasra föltette a lécet. De mégis olyan megnyugtató, azt mondja, hogy ne ölj. Hát még nem öltem, ja, legyek meg a szúnyogok nem számítanak, itt az emberekről van szó. Na, akinek abortusza volt, az esetleg szorong, hogy mégis valamit tettem, de jön Jézus, és azt mondja a hegyi beszédben, hogy aki haragszik az ő testvérére, embergyilkos az. Micsoda tanár ez a Jézus. Fogja a magasra tett lécet, és még följebb teszi. Akkor te kell hallanom, hogy ezt én nem tudom átvinni. Vagy olvassuk a 10 parancsolatban, hogy ne légy házasságtörő, ne paráznál. Hát megint nyugodt vagyok. Nem csaltam meg a feleségemet, nem feküdtem le mással, de jön Jézus, és azt mondja a hegyi beszédben, hogy aki bűnös vágyal asszonyra tekint, az már paráználkodott azzal az ő szívében, hát megint csak fogja, és sokkal magasabbra teszi a lécet. Mit mondok erre? Hát Uram, ez kétségbe ejtő, hát már ki sem nyithatom a szememet. Mondja, nem erről van szó. Arról van szó, hogy mi van a szívedben. És itt tovább idézhetnék még néhányat, megszámoltam egyszer, kb. 8 alkalommal fordul elő a hegyi beszédben, az a szófordulat, ami úgy kezdődik, hogy megmondatott a régieknek. Majd a folytatásban, én pedig azt mondom nektek. Itt szó van a bőtről, szó van az adakozásról, szó van a hamis tanúzásról, egyáltalában a kegyességünkről, a hívő életünkről. Hát akkor nem változott semmi, sőt, nehezebb lett az életünk. Azt szeretném hangsúlyozni ezzel kapcsolatban, hogy a Jézus Krisztusban köztünk megjelent Isten nem engedékenyebb, mint az az Isten, ha tegyem hozzá félreértések elkerüléséget, hogy ugyanaz az Isten. Nem engedékenyebb, mint az, aki a Sínai hegyen szólt az ő kiválasztott népéhez, és adta a törvényt. Azt a gondolatot megszoktuk, hogy az Ószövetség Jézus Krisztusra mutat. Legalábbis mi keresztények ezt valljuk, és akkor eszünkbe jut néhány mesiás jövendőlés. Elsősorban az Ézsaiás 53, ahol Isten szenvedő szolgájáról van szó, de eszünkbe jutnak más prófétai igék is, hiszen szólnak a születéséről, még Betlehem városát is megjelöli, vagy a szűztől való születést is kimondja Ézsaiás. Már az ószövetségi proféciákban szó van Jézus jeruzsálemi bevonulásáról, Szamárháton. Igen, az Ószövetség sok ilyen igét tartalmaz. De arra talán nem gondolunk, hogy már a 10 parancsolat is Jézus Krisztusra mutat. Hogyan? Az én látásom szerint a legfontosabb mondata, az alapüzenete az úgynevezett 10 parancsolatnak a első mondat, ami így hangzik, hogy én az Úr vagyok a te Istened. Pont. Ezután következik ennek a kijelentésnek a gyakorlati alkalmazása. Én Jahve vagyok a te Istened. Talán tudjuk azt, hogy amikor a mi magyar nyelvű Bibliánkban az Úr szó az Ószövetségben csupa nagybetűvel jelenik meg, tehát az Úr is, meg az R is nagybetű, akkor az eredetiben Jahve szent neve szerepel. De ezt nem mondták ki, éppen az egyik 10 parancsolati ige miatt, ami azt mondja, hogy az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába fölnevett. Nem mondták ki, ehelyett egyszerűen azt mondták, hogy az Úr. De itt róla van szó. Én vagyok a te Istened. És ebből következik, mint egy gyakorlati alkalmazása többi, mivel én vagyok a te Istened egyedül. Ne legyenek más isteneid rajtam kívül. Ez az első. Mivel én vagyok a te Istened, a láthatatlan Isten, ezért ne csinálj semmiféle istenábrázolást. A revideálatlan Károli fordításban ne csinálj magadnak faragott képet, hát remélem, hogy senki nem a borotválkozásra gondol. Semmiféle Isten szobrot. Ne ábrázold az Istent. Ő nem ábrázolható. Mivel én vagyok a te Istened, ne vedd könnyelműen a szádra a nevemet. Mivel én vagyok a te Istened, a hétnek legalább egy napját szenteld nekem a nyugalom napját. Mivel én döntöttem arról, hogy kik legyenek a szüleid, tiszteld apádat és anyádat, független attól, hogy milyen emberek. Mert én döntöttem így. Mivel, hogy én adok életet és halált, ne ő. Mivel én szereztem a házasságot, ne légy házasságtörő. Mivel én gondoskodom rólad, ne lógy. Mivel én minden titkot tudok, keresztül látok rajtad, ne tanúskodj hamisan. És talán a 10. parancsolat érzékelteti leginkább, hogy mennyire gyakorlati alkalmazása az első kijelentésnek a következő 10, ami úgy kezdődik, hogy ne kívánd. Hát ott van egy érdekes felsorolás. Ne kívánd a te fele barátodnak, vagy testvérednek a feleségét. Ez nem a házasságtörése vonatkozik, arra van külön parancs. Ne gondold azt, hogy miért van másnak jobb házastársa. Ne kívánd a te fele barátodnak házát. Mai embernek ritkán kísértése, hogy ökrét szamarát. Ez is ott van. De a szamaráját, vagy a Mercedesét, vagy a Jaguárját már inkább. És aztán folytatódik tovább. Nem hamisítjuk az igét, az ige üzenetét, ha bele gondolunk, ne kívánd a te fel a barátodnak az országát. Ne gondold azt, hogy azoknak jobb kormányuk van, mint nekünk. Én döntöttem az életedről. Én helyeztelek oda, ahol vagy. Ott, abban a helyzetben kell hűségesnek lenned hozzám. Úgy zárul ez a parancsolat, hogy ne kívánd semmit, ami a te fele barátodé. De mi rejlik ebben az első mondatban? Én az Úr vagyok a te Istened. Fölteszi a kérdést. Ki a te Istened? Hát világos a válasz. Hát az Isten, akihez imádkozni szoktunk. Ki az Isten? Az az Isten minden ember életében, akitől segítséget vár. Akitől gyógyulást remél. Akitől boldogságot, vagy legalább boldogulást vár. És akkor kiderül, hogy vannak idegen isteneink. Hiszen kitől, mitől várjuk sorsunk jobbrafordulását, a szerencsét, és akkor kiderül, hogy vannak isteneink. Ilyenek, mint gazdagság Isten, a komfort, mint Isten, a hatalom, mint Isten. És ezek az Istenek áldozatot is követelnek tőlünk. Igen, áldozatot követelnek. Az Istenek áldozatot követelnek. Hiszen a Mammon Isten oltárán sokan föláldozzák a családi életüket, mert nincs idő, nem jut idő az asszonyra, a gyerekekre hajtani kell, azért, hogy többünk legyen anyagiakban. Föláldozzák sokan az egészségüket Mammon Isten oltárán, mert hajtani kell, hajtani kell, hajtani kell. Vannak, akik feláldozzák a becsületüket Mammon Isten oltárán. Egy közismert, szép székely népballada jól érzékelteti, miről van szó. Kőműves Kelemen balladájáról van szó. Sokszor szoktam idézni, úgyhogy elnézést kérek azoktól, akik ezt már hallották tőlem. Miről is szól ez a ballada? Arról szól, hogy 12 kőműves létrehozott egy vállalkozást. Úgy kezdődik, hogy 12 kőműves esze tanakodék, magos dévavárát, hogy fölépíteni. Meg is állapodtak, hogy fölépíteni fél véka ezüstér, fél véka ezüstér, fél véka aranyért. Fölvonultak. Magos dévavárnál meg is megjelentek, magos dévavárhoz hezzel is kezdődtek. Csak hogy valami baj volt, mert amit raktak délig, leomlott estvére, amit raktak estig, leomlott röggelre, valamit tenni kell, összehívták az értekezletet. Született egy határozat. 12 kőműves azt a törvényt tötte, kinek felesége legelébb jöjj ide, fogjuk meg szép gyöngén, tehát humanisták voltak, nem koronták, dobjuk be a tűzbe, annak gyöngehammát keverjük a mézbe, azzal állítsuk meg magas dévavárát. Csak így nyerhetjük el annak drága árát. Miről szól ez a ballada? Arról, hogy fél véka ezüst, fél véka arany nagyobb érték, mint egy feleség. A feleséget föl lehet áldozni az anyagiakért. Ősrégi ballada, mégis úgy érezzük, hogy nagyon mai, legalábbis az üzenete ennek a balladának. Isten kijelentése úgy szól, hogy én vagyok a te Istened. Ne legyenek más isteneid. Én vagyok a te Istened, a te szabadítód. Hiszen úgy hangzik az ige, hogy én, Jahve vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Egyiptom földrajzi hely. Ma is, abban az időben is az volt. Földrajzi hely. Ugyanakkor a Biblia allegorikus nyelvén Babilonnal együtt a bűn országának a jelképévé vált. Tehát nyugodtan mondhatjuk így, hogy én az Úr vagyok a te Istened, aki kiszabadítottalak a bűn rabságából. És senki más. A pszichoanalízis nem szabadít ki a bűn rabságából. Sőt, azt mondja, hogy nincs bűn, csak gyerekkori traumák vannak. A humanista pszichológia nem szabadít ki a bűn rabságából. Hiszen csak arra biztat, hogy tökéletes vagy és nagyszerű vagy. Nincs szükséged bűnbánatra és bűnismeretre. De Isten azt mondja, hogy én vagyok a te Istened, és az ő jelenlétében már nem egyszer megtörtént a bibliai beszámolók szerint is, hogy valaki összeomlott. A csodálatos halfogás alkalmával Jézus nem beszélt Péternek a bűneiről, hanem egyszerűen az történt, hogy az az ember, Simon, megsejtette azt, hogy itt ő nem akárkivel áll szembe. Ezért fakadt ki belőle. Menj el tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok, vagy néhány évszázaddal visszalépve, Ézsaiásnak megjelenik egy látomás, látja az Urat hatalmas trónon ülve, az Úr nem beszél Ézsaiásnak a bűneiről, Ézsaiás egyszerűen rálát az ő dicsőségére, és a proféta mit mond erre? Azt mondja, hogy tisztátalan ajkú vagyok. Tisztátalan ajkú nép között lakom. Kedves magyar testvéreim, mondhatjuk mi ezt? tisztátalan ajkú nép között lakunk? Hogyan beszélnek az emberek a járműveken, a munkahelyeken? Néha még magas kormányzati pozícióból is milyen szavakat használnak? Nem rossz szokás. Az Úr Jézus azt mondja, hogy amivel tele van a szív, az szólja a száj. A szív teljességéből szól a száj. A szíveddel van baj, kedves Ézsaiás. Jó, az angyal a parázssal a szádat tisztítja meg. De a szádon keresztül a szívedet. És itt kiderül, hogy az Úr Jézusról van szó. Hiszen amikor megjelenik Józsefnek, Jézus nevelő apjának álmában az angyal, és bejelenti Jézus születését, azt mondja, Jézusnak nevezd, mert ő szabadítja meg népét annak bűneiből. Nem egészen így hangzott Jézus neve, nem vállalok felelősséget a héber kiejtésemért, de valahogy így, hogy Jehoshuahnak nevezd. Jehoshuah magyarul azt jelenti, Jahve a szabadító. Én Jahve vagyok a te Istened, aki kiszabadítottalak Egyiptomból, ezt a gyermeket nevezd úgy, hogy Jahve a szabadító, mert ő szabadítja ki népét a bűneiből. Megdöbbentő. A 10 parancsolat üzenete az, hogy nincs más lehetőséged ember, mint az, hogy irgalomért könyörög a hatalmas Istenhez, aki nem lett engedékenye, akinél a mérce magasan van, olyan magasan, hogy nem tudod teljesíteni, csak összeomolni tudsz, és föl kell kiáltanod, segíts Uram, ebből a mély gödörből én nem tudok kimászni, de hiszen én vagyok a te Istened, a te szabadítód. Én emellek ki onnan, engem nem tudsz kifizetni. Abban ne reménykedj, mint az adós szolga, aki fogadkozott a királynak, aki a számon kéréskor megállapította, hogy 10 000 talentummal tartozik neki. Az a szolga 10 000 talentummal. Tudjátok, mennyi volt? Az el se tudjuk képzelni. 5 római tartományból befolyt adó volt évente körülbelül 1000 talentum. Megfizethetetlen. Egy rabszolga hogy tehetett szert erre, ekkora adósságra? Nyilvánvaló, hogy itt Jézus jelképként használja ezt. Példázatról van szó. Egy jelképes történetről. Azt fejezi ki, hogy te nem tudod megfizetni. Az a szolga azt hiszi, fogadkozik. Légy türelemmel hozzám is, mindent megfizetek neked. Nem kegyelmet kér, haladékot kér. Micsoda gőg ez, ha én azt gondolom, hogy majd tudok javítani a helyzetemet. Majd sokkal buzgóbb vallásos ember leszek. Majd többet olvasom a Bibliát, majd többet imádkozom, majd vállalok nehéz szolgálatokat. Majd megtagadok magamtól mindent, vezekelni fogok. Reménytelen. Ez a király tudta, a példázatbeli király, ezért mondja Jézus azt, hogy megszánta a szolgát. Látta, hogy ez a szerencsétlen úgyse tud fizetni. Elengedte az adósságot. Ebben az összefüggésben válik világossá, hogy Pál apostol miért mondja azt, hogy a törvény, ami jó, Krisztushoz vezető tanítómester. Krisztusra vezérlő mester, írja Károli Gáspár. Krisztushoz vezető pajdagogosz, pedagógus. Akkoriban a pedagógus gyermeket kísérő rabszolga volt, aki elvitte a gazdagok gyerekeit, elkísérte az iskolába. Hát a törvény rámutat arra, hogy én nem tudom kiengesztelni az Istent. Kegyelemre szorulok. Azt ígértem, hogy Jézus etikájáról lesz szó. Igen, az etika kérdése rendkívül izgalmas kérdés. Az ember tragédiája abban rejlik, hogy noha Isten teremtése alapján erkölcsi lény alapvetően elbukott. Hogyan számol be erről a bűneset története? Ezzel kapcsolatban szeretném mondani, hogy itt most ne arra gondoljunk, hogy egy réges-régen élt házaspár, Ádám és Éva története, és nekünk miattunk kell Istentől elszakadva élnünk. Rólunk szól ez a történet. Ádámban és Évában mi fordítottunk hátat az Istennek, és azóta már úgy születünk neki háttal, vagy egy bibliai képpel élve a széles útra, és nem az életre vezető keskeny útra. Mi történt ott? Az ember istene a teremtő Isten volt. De megjelent az Édenkertben, az első humanista filozófus kígyó kosztümben, és azt mondta, ember, légy a magad Isten. Olyanok lesznek, mint Isten. Jónak és a rossznak tudói. Mi rosszat tettek? Ettek a tiltott fa gyümölcséből. Milyen fa gyümölcséből? Nem a tudás fájának a gyümölcséből. A Biblia nem tudományellenes. Sőt, felszólít a tudományos kutatásra, amikor azt mondja, hogy hajtsátok uralmatok alá a földet, a természetet, ismerjétek meg a törvényeit, csak akkor lesznek képesek technikát létrehozni. Nem tudományellenes. Az erkölcsi megítélés fájáról van szó. Ez a magatartás azt fejezi ki, hogy Isten ne szóljon bele az életünkbe. Mi magunk akarjuk eldönteni, mi jó, mi rossz, mi erkölcsös, és mi erkölcstelen. Mi a magunk útját akarjuk járni. Mi a saját magunk istene akarunk lenni. Ezzel fordítottunk hátat az Istennek, és fordítunk hátat szinte naponta, és Isten különös kegyelme, ha valaki megfordul, megtér, újra nem háttal, hanem arccal fordul Isten felé, leborulva előtte, kérve tőle a bocsánatot. Hívő emberként is, amíg ebben a testben élünk, hajlamosak vagyunk a bűnre, de jó, hogy van szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus. Talán mindebből világos, hogy a Jézus etikája nem szabálygyűjteni. Nem arról van szó, hogy vannak dolgok, amiket tilos megtenni, nem szabad hazudni, nem szabad lopni, nem szabad káromkodni. Vannak, amiket meg kell tenni. Meg kell tartani a szombatot. Segíteni kell a másik embernek. Nem erről szól. Mindaz a gyümölcse annak, hogy az én Istenemmé az élő Isten válik. És életem folyamán ezt tudom megerősíteni, mert én nem tudom átvinni azt a magasra helyezett lécet a magam erejéből. Én csak elbukni tudok. És olyan hiú vállalkozás, amikor bizonyítani akarom másoknak, hogy nálam minden rendben van, meg akarom győzni magamat is, hogy nálam minden rendben van, és nagy önhítségemben meg akarom győzni Istent is, hogy nálam minden rendben van. Ő mindent lát. És nem azt kéri, és most szeretném, ha nem értenénk félre, nem azt kéri, hogy többet adakozz, hogy többet olvasd az igét. Mindez lehet, hogy kéri, de mindennek csak akkor van értelme, ha a szívedet odaadtad. Ha az életedet mindenestől odaadtad, mert ebből fakad a többi. Ez a gyümölcse. Borzasztóan félreértik az Isten kegyelméről szóló tanítást, akik azt mondják, hogy ha semmi baj, kegyelemből van üdvösségem, nem cselekedetekért. Isten úgyis megbocsát, megbánom, leteszem, megtagadom, kész, megyek tovább. Aki igazán megértette azt, hogy mit jelent a kegyelem, az képtelen bűnben járni tovább. El fog bukni, de fájni fog a bukásra. És ha nem fáj, az jelzi azt, hogy beteg lett a lelked, ha nem érzed bűnnek a bűnt. Ha személyes, szoros kapcsolatom van Istennel, azzal az Istennel, aki egyszülött fiát adta. Ha szoros kapcsolatom van azzal a Jézus Krisztussal, aki egykor testben megjelent a földön, és átélt minden emberi szenvedést, testit és lelkit egyaránt. És akiben a hatalmas Isten jött közel hozzá, elérhető távolságba, megszólítható távolságba, akkor nem tudom könnyedén megtenni azt, hogy egyszerűen csak átlépem az Isten parancsait. Nem azért leszek jó hívő, mert megtartom a szombatot vagy a vasárnapot, vagy mert nem káromkodom, vagy mert nem lopok, nem paráználkodom, és így tovább nem, hanem azért, mert az életemet odaadom az Úrnak, az ő kezébe, hogy ő használja azt. Nem szabálygyűjtemény Jézus etikája, hanem egy új élet, amiben járhat az az ember, aki vele szoros, személyes kapcsolatba lépett. Imádkozzunk. Urunk, magasztalunk téged mindenek előtt azért, mert te nem változtál. Tegnap, ma és mindörökké ugyanaz vagy, Jézus Krisztus. Magasztalunk téged, mennyei atyánk, mert nálad sincs változás, nincs fény és árnyék váltakozása. A te kijelentésed megáll, Áldunk téged, Istenünk, mert te, aki nagy hatalommal teremtetted ezt a világot, és ma is drága neked, fontos neked, minden környezet pusztítás ellenére vigyázol rá, és egyszer majd, amikor kiárasztod lelkedet, új élőlények keletkeznek. Áldunk téged, hogy te a hatalmas Isten személyesen törődsz velünk. Tudod nem csak a nevünket, hanem titkos gondolatainkat is, fantáziánkat is. Ismered a szívünket. Ó, hadd legyen, Urunk, szívből jövő vallomásunk az, amit a 139. Zsoltár írója elmondott, és amiből téged dicsőítő ének is elhangzott ennek az alkalomnak az elején, hogy te ismersz mindenestől. Anyánk méhétől kezdve, vagy még korábbról, az örökké valóságtól kezdve, attól a pillanattól kezdve, amikor a te gondolatodban mi már ott voltunk, és tudod földi sorsunkat, és örökké való sorsunkat is. Úgy szeretnénk, Urunk, mindenestől a kezedbe tenni az életünket. Hálaadással és örömmel, felszabadult örömmel, mert ha ránk nehezítetted is bűneink terhét, nem kell most tovább cipelnünk, hanem letehetjük újra a te kereszted alá. Amen.